ez a sorozatnak egy nagyon fontos része lesz, remélem, hogy fontos része lesz, és Isten ad nekem kegyelmet, hogy el tudjam mondani azt, amiről szeretnék beszélni. TED konferencián előadó Oprah Winfrey írt egy könyvet, és ezzel kapcsolatban, ezzel a témával kapcsolatosan egy pár megjegyzése. Minden, amit az utóbbi több mint egy évtizednyi kutatásom során megtanultam a sebezhetőségről, a sebezhetőség nem a győzelem vagy a kudarc ismerete, hanem annak megértése, hogy mindkettőre szükség van. A sebezhetőség nem gyengeség. A bizonytalanság, a kockázat, az érzelmi kiszolgáltatottság, melyekkel minden nap szembesülünk, nem választható. Az egyetlen kérdés, amiben mi dönthetünk, hogy részt veszünk-e benne. Hajlandók vagyunk-e elmerülni a sebezhetőségünkben, amely meghatározza a bátorságunk mértékét. A lényeg az, hogy a sebezhetőség és a fájdalom az nem mindig a kudarc. És amikor hallgatok evangélium hirdetőket, nagyon sokszor arra teszik a hangsúlyt, hogy hogyan leszel sikeres. Azonban látod azt az életpályádon, hogy nem egy habos torta. És amikor bejön egy krak, általában az emberek vagy szégyenkezni kezdenek, vagy pedig úgy érzik, hogy hibáztak, és Isten bünteti őket. Ez nagyon primitív ez a két oldal, de általában le lehet szűkíteni. És szeretném, hogyha ma egy kicsikét más oldalról is megnéznéd ezt a témát. Nem önmagában a fájdalmakról, a bukásról fogok ma beszélni, a győzelemről fogok beszélni, de szeretném, hogyha tudd azt, hogy az életben, gondolom, hogyha kinyitod a tavalyi gondolataidat, hogy mi történt a tavalyi évben, azért voltak olyan pillanatok az életedben, amikor nem várt esemény történt. Voltak olyan pillanatok, amikor azt kérdezted, hogy a hited hol van. Voltak olyan pillanatok, amikor azt mondtad, hogy pedig én imádkoztam. Nem? Nem így volt? És miért jött ez? Miért történt ez meg velem? És arra akarlak bátorítani téged, hogy ne arra figyelj, hogy a lelked mit üzen ekkor. Hanem arra figyelj, a lényeg az, hogy állsz Krisztusban, és nem az fontos, hogy most te mennyire vagy sikeres, úgymond a 21. század keresztény mértékével, hanem hogy mennyire állsz meg a nehézségekben és a kitartásban. Mennyire állsz meg Krisztus mellett. Mert a kereszténység az nem csak önmagában valaminek a létrehozása, hanem egy bizalmi kapcsolat Krisztussal. Egy függő kapcsolat Krisztussal. És ennek a függésnek a megtartása. Hogy te mennyire bízol Krisztusban. Ez a hitnek az alapja, a bizalom. Nem az a lényeg önmagában, hogy most mennyire vagy, úgymond a keresztény nagy kódex szerint sikeres. Hanem az a fontos, hogy mennyire vagy bizalmi szerepben, mennyire vagy kötődve Krisztushoz. Tudtok erre ámen mondani? És látom azt, hogy többre mennek azok az emberek, akik bevallják a kudarcaikat, és azt mondják, igen, igen, vagy hibáztam, vagy nem értettem meg a dolgokat, de mégis kitartanak amellett a hit mellett, amit Istentől kaptak, mint azok, akik nem merik bevallani, és tudod, hogy mivé válik így az ember? Így van. Képmutatóvá válik. Képmutatóvá válik az ember, mert valami máshoz, a lelke valami más képet keres. Vagy úgy is mondhatnám, hogy mivel meg vagy teremtve arra, hogy Isten képe legyél, ezért képes arra a lelked, hogy képeket hozzon létre. Formákat hozzon létre. Létrehozzon dolgokat, és azt a dolgot pedig te megragad, és sajnos a lélek képes arra, hogy dolgokat báványát tegyen. És ez az egyházban is ugyanígy történik, hogyha a lelki területünk átveszi az irányítást, képes arra, hogy olyan formákat, tartalmakat hozzon létre. A kereszténységén belül olyan kicsi világot alakítson ki, amiben még Istent is képes betenni. És még meg is mondja, hogy Isten mire képes ebben a kicsi világában. Mert te arra vagy megteremtve, hogy te is átalakítsál. De a lelked is tud átalakítani. És így jött létre rengeteg vallás. Így jöttek létre szakadások gyülekezetekben. Egy régebben mondtam azt, hogy a lázadás először úgy jelenik meg, hogy valami új jön létre. És az ember lelkének lehet, hogy tetszik is. Hogy valamiből kiszakad valaki, valamit át akar alakítani, és valóban te is felismered azt a hibát, ami ott van. Csak a probléma az, hogyha te megideologizálod a lelked által képet, képást készítesz, és azt pedig elkezded követni, és híveket keresünk arra, hogy ők is kövessék ezt a képást, akkor a probléma az lesz, hogy ez igazából nem új dolognak a részesülése, létrejövetele, hanem a lázadás jön létre. Aminek a magja, írmagja ördögi. Egy ilyen hajszálnyi válasz el a lázadást az újtól. A lázadást az újtól. Gyertek velem a Jelenések könyve második fejezetéhez. Nem szeretnék sokat beszélni Jézabelről, ezzel indítunk Jelenések könyve, második fejezet. Nagyon sokat tanítottak már az egyházban, Jézabellel kapcsolatban. Nagyon sokan beszélnek arról, hogy ennek a szellemnek mi a működése, hogyan tartja fönn ez a szellem a varázslást, az igézést, a megtévesztést, a tisztátalanságot. Én most nem ezzel az oldalról közelítem meg, és még gyorsan le is tisztázom azt, hogy én most nem keresek a gyülekezetben Jézabeleket, ugyanis a véleményem az, lehetséges az, hogy egy gyülekezetet irányít Jézabeli figura. Legtöbbször azt tapasztalom, hogy félreértik az emberek ezt a Jézabeli szindrómát. Úgy gondolom, hogy Jézabel szellem ez egy fejedelem. Ez az egyik. A második, amikor Jézabeli jelenségről beszélünk, akkor mindig a nők szoktak előjönni, hogy Jézabel a nő, a feleségem, a másnak a felesége, vagy egy prófitának mondott nő, hölgy. Én úgy gondolom, hogy nem is erről akarok beszélni, mert a héber gondolkozás szerint, ebben is lehet igazság, de a héber gondolkozás szerint, ha valamilyen jelenséget leír a Szentírás, akkor az személyiséggel van fölruházva, és tehát individummá válik, és lehet használni azt a fajta gondolkozásmódot, hogy egy bizonyos jelenség egy bizonyos szellemi cselekedet tett, és így mondhatjuk azt, hogy van ilyen, hogy Jézabeli jelenség. Jó? Tehát ez most már eljutottunk idáig. Jézabeli jelenség. És a másik, amit még akartam mondani, a Jézabeli jelenségek mögött általában valóban emberek vannak, de olyan emberek, akiket tud az ördög a legmélyebb szinten megcsalni. Mert amikor már Jézabel szelleméről beszélünk, hogy valaki benn Jézabel szelleme működik, akkor úgy gondolom, hogy az a személy olyan irányítás alatt van, amikor a célja, az, és ez a lényeg, amiről ma hoztam a bevezetésnek, az illés szellemének a föltartóztatása. Tehát nem önmagában az a célja Jézabel szellemének, hogy varázsoljon, vagy hülye tanításokat adjon le. Jézabel szelleme egy felépített teória, stratégia szerint működik a gyülekezetekben, ha már itt vagyunk, akkor már mondjuk ki, akár karizmatikus gyülekezetekben, akár történelmi felekezetekben, és a célja, most megnézzük azt, hogy micsoda, Jelenések 2. Nagyon sok kudarcnak az oka Jézabel szelleme az eklézsiában, és emberek gyötrik magukat, és nem értik, mert nem is tudják érteni, mert csecsemők sokszor az egyházban az emberek, az egyházakat irányítja ez a szellem, ez a Jézabel szelleme, és nagyon sok szellemi erő probléma azért adódik, mert egy fejedelem állt rá az egyházra. Egyébként a prófitai szó ellen van. A prófitai szó ellen van. Tehát ő ezt nem szereti, ha a valódi prófitai jelenség van, tehát az ige élő ható, és az ige átalakítja az embereket. Ez gyűlöli. A 2.18. A Tiátriabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, akinek lábai hasonlók az izzófényű érchez. Tudom a te dolgaidat, a szeretetedet, szolgálatodat, hitedet, tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedetei többek az elsőknél. Látod, ez egy jó gyülekezet. De van valami kevés panaszom ellened. Na, itt rögtön, mikor ezt utána néztem ennek a szónak, hogy kevés panasz. Ez nekem furcsáltam, és rá is jöttem, vagyis hát ki is kutattam, hogy vannak olyan vélemények, hogy a 4. századi sínai kódex alapján, hogy itt nem kevés panaszom, hanem van egy panaszom ellened. Tehát nincs ott a kevés szó. Tehát a sínai kódex alapján, 4. századi sínai kódex alapján pont az ellenkezője van, 180 fok. Tehát van kapanaszom ellened, mert megengedett a ma asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bávány áldozatokból egyenek. Adtam neki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg. Ímé ágyba vetem őt, azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. És az ő fiait megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és mindenkinek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Nektek pedig azt mondom, és a mind a többi tiátriabelieknek is, akiknél nincsen e tudomány, és akik nem ismerik a sátán mélységeit, amint ők nevezik, nem vetek reátok más terhet, hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök. Tehát ez a gyülekezet, ennek az volt a feladata, hogy befussa az elhívását. És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon. és uralkodik rajtuk vasveszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek, amiképpen én is vettem az én atyámtól, és adom annak a hajnal csillagot, akinek van füle hallja, mit mond a szellem a gyülekezetnek. Amen. Nézzük akkor az elejét, akinek van füle hallja. Tehát ezt is, ezt sem lehet megérteni, ezt a történetet csak füllel. Szellemi füllel, és szellemi nyitottsággal. A következő pedig, hogy nagyon sokan cinikusan beszélnek erről az ige szakaszról, és nagyon sokan pejoratívan értékelik, mondan azt, hogy belemagyarázza a karizmatikus eklézsia ebbe a varázslást. A másik szélsőség pedig azt látom, hogy olyan fölényeskedően, olyan degradálóan, olyan gőgösen beszélnek róla, mint hogyha ők soha nem esnéhetnének el Jézabelnek a csapdájába. Mind a kettő szélsőség nagyon veszélyes. Amit ki akarok emelni belőle, hogy azt mondja az ige, hogy azt mondja magáról, hogy próféta, és aztán pedig tanít hitet. És hiteti a szolgáit, Isten szolgáit. Tehát bemegy a pulpitus mögé és tanít. Tehát a Jézabel szelleme a 21. században, János jelenések könyvében alapján, egyébként csak hozzáteszem, hogy ez a negyedik fejezetig a János jelenések könyve jelenről szólt, persze a jövőről is. De a negyedik résztől kezdődik igazából az apokaliptikus kijelentés. De a negyedik részig addig jelenkorról szólt. Történészek, teológusok mondják azt, hogy felosztották ezeket a jelenések könyvében lévő gyülekezeteket, én most ebben nem megyek bele, ehhez nem értek, annyit látok viszont, hogy Isten igéje élő és ható, és ez a mi életünkre vonatkozólag is lehet alkalmazni, mert itt egy jézabeli dologról van szó, tehát egy olyan individumról, ami jelenség volt a korai egyházban. És ami a jelenség van a korai egyházban, az jelenség lehet a modern egyházban is. Nézzük, tehát azt mondja itt az ige, elnézést a kitérésért, hogy maga prófétának mondja, mi a próféta, látó. Tehát a Jézabelnek a lényege, hogy a látást átalakítsa. Azt a látást, ami a jövőről szólna Istentől. Tehát a Vissza a jövőbe című sorozatnak most egy olyan részéről beszélünk, hogy mi az ellensége annak, hogy te meglásd a jövődet. Nagyon sokszor az egyházon ülő jézabeli erő. Az az erő, ami el akarja hitetni az embereket, hogy nincs jövő, vagy van egy másfajta jövő. Át akarja változtatni a jövőképét az egyháznak. Nagyon sokszor, hogyha beszélsz pásztorokkal, nagyon általában egy keserű a hangvétel, vagy ha pedig nagyon-nagyon lelkesek, akkor pedig valami olyasmiért buzognak általában, amit nem tudunk hova tenni, mert bizonyos szellemi elveket és törvényszerűségekre fittyet hájnak. Ilyen például az, hogy csináljunk egységet holnaptól. És akkor mindegy, hogy mi a véleményed, mindegy, mi a hited, mindegy, hogy mondja, látsz a lényeg, hogy Krisztus meghalt, érted. Na tehát testvérek, azért a Szentírás ennél többet is kijelent az egység mélységével kapcsolatban, pláne János 17-ben például János leírja Jézus szavait, hogy mit tanított az egységről. De a lényeg, amiről akarok beszélni, visszatérve Jézabelre, hogy Jézabel tehát át akarja alakítani a jövőképét az egyháznak. Más vágányra akarja vinni az egyházat. És ezt tanításon keresztül akarja megmérgezni, létrehozni, megvalósítani, föntartani. A másik, amit mond, hogy hitet, bolyongóvá és tényfergővé teszi az egyházat. Hitető szellem. Az eredeti jelentése bolyongás. Tehát azt teszi az emberrel, hogy nem tudja megtalálni a céljait. Nem tudja megtalálni a Krisztust. Nem tudja megtalálni Krisztusban a jövőt. Az örökkévalóság dolgait. Nem tudja megtalálni azt, ami az ő feladata. Bolyong. Mi a bolyongó ember, mint az egér? Milyen az egér? Olyan leföl alá járkál, nem tudja, hogy merre megy, arra megy, amerre tud futni. És ugyanígy nagyon sok keresztény nem tudja magát stabilan belé helyezni az igébe, a kijelentésekbe, mert Jézabel szelleme ül az egyházon. Tévelyek, így van. Hitetés. A hitetés az egy olyan dolog, amikor nem arra mész, amerre kéne menni. De nem rólatok szólok önmagában, csak lásd meg azt, hogy a Vissza a jövőbe című sorozatnak ez egy olyan szegmense, amiben bele fogsz menni egy harcba. Mert ahhoz, hogy bizonyos dolgokat megláss, át kell törni dolgokat. Mert a látás nem mindig úgy jön, hogy ezüst tányéron, nem mindig úgy jön a látás, hogy felkelsz a ágyban, párnák között, ásítasz egy nőt, kinyújtózkodsz, és már jön is Isten, és már mondja is, hogy mi lesz a jövőd, illetve hogyan tudod bizonyos dolgokat megragadni szellemben. Vannak olyan tényezők az egyházban, amit a gyülekezeteknek át kell törni. Le kell szedni az egyházról ezeket a taknyokat, elnézést a triviális dologért. De ez olyan, mint egy undorító takony, a Jézabel munkája. Bele ragad az ember ebbe, és aztán pedig le kell mosnia magát erről. Aztán azt mondja az ige, hogy elhitesse szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bávány áldozatokból egyenek. Én ezt szellemi értelemben szeretném magyarázni. Az egyik a parázdaság, tehát szellemi egyesülést hoz létre. Egy olyan cselekedetet, amiben nincs benne az Istennek az élő hite, hanem kiforgatja az egészet, az embereket képmutatóvá, megalkulóvá teszi, és a szívben létrejön egyfajta szellemi aktus. Átkódolja a gonosz mag az embert. Ez a paráznaság. Ez szellemi aktus. A szív egyesül hamis látással, hamis kijelentéssel. Megtermékenyül az ember szíve, berögzül az ember szívébe a hamis látás, beoltódik, és utána, hogyha mélyen belehatol, utána már nagyon nehéz kiszedni azt. A megcsaltatásnak az a lényege, hogy olyan irányt nyomás alá visz egy olyan irányba, amivel azt hiszed, hogy jó az az irány. Maga a kereszténység is egyébként azt jelenti, hogy út. És ez is egy útat akar mutatni. A következő dolog, amit mutat, a bávány áldozatokból egyenek. Röviden azt akarom mondani, hogy ez az étkezés, ez jelenti azt is, amikor tévtanításokat eszik egy ember. Jelenthet tévtanításokat, amikor olyan tanításokat hall, fogok ma beszélni a szélsőségekkel kapcsolatban, amikor valamit fétisizálnak, valamit báványá emelnek, tudattalanul is, bizonyos szellemi elveket, törvényeket, ezeket megragadják, kiragadják, és alapigazságként, vagy az igazságként kezdik el hirdetni. Derek mondta ezt egyszer, ha valaki azt hirdet, hogy csak nála van az igazság, csak az ő gyülekezete az egyedüli jó, tökéletes és szellemi gyülekezet, akkor megjelent abban a gyülekezetben a megtévesztés. Mert egyedivé tette az evangéliumot, és úgy gondolja, hogy abban a gyülekezetben van a megoldás. A nagy megoldás. Egy nagy emmel megoldás. Mindenre. Ilyen lehet például azt, hogy egy szellemi elvet elkezdenek hirdetni úgy, fityet hánynak és figyelmen kívül hagynak más szellemi elveket. Elvekkel kapcsolatosan. Ez lehet teológiai tételek, lehetnek bizonyos szellemi fogalmak, lehetnek a megváltással kapcsolatos dolgok. Ekkor van az, hogy megáll a fejlődés egy gyülekezetben, vagy akár egy mozgalomban is. De nem kell nagyon messzire menni, azért látjátok azt, hogy a karizmatikus mozgalma belül is rengeteg fajta mozgalom van, rengeteg fajta tanítás van, és ember legyen a talpán, aki hogyha nézi, hallgatja ezeket a tanításokat, hogy állandóan ezeket a dolgokat tudja kontrollálni, szűrni. Hát belefárad az ember. Na, menjünk tovább. Adtam nektek étkezés, szellemi étkezés, ez a tanítás vonatkozásában látom. Adtam neki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg. Én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. És az ő fiait, tehát Jézabelnek a fiait megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója. És mindenkinek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Amen. Tehát azt mondja itt az ige, hogy a vesség és a szívek vizsgálója. Így van? Nálad is ezt írja? Tehát Isten azt akarja, hogy szétválasztás történjen az életedben rendszeresen. Hogy meg tud ítélni a jót és a rosszat. És az, hogy te biztosan meg tud ítélni a jót és a rosszat, ahhoz Isten igéjének az értése, megértése, Isten igéhez való viszonyodat kell megújítanod. Akkor leszel szellemben erős. Akkor tudsz gyorsan fölnőni, hogyha gazdagon van benned az ige. Az azt jelenti, hogy az ige egyre dúsabb módon tud hozzád jönni, olyan táplálékot kezdesz el enni, amiben benne vannak azok a Krisztusról szóló igazságok, amely fel tudnak növeszteni téged. El ne hidd, nem a tanítás növeszt föl, az ige növeszt föl téged. És ahogyan hozzáállsz a szívedben az igéhez, az ige úgy fog hozzád állni. Ha tisztelet, tisztel téged, fölemel téged. Ha megvetett, nem fogsz tudni előre menni. És Isten is azt akarja, hogy szellemi know-how jöjjön létre az életedben. Hogy szét tud választani, hogy ma olvastuk a lesétben, a szívedben, mi az, ami igei, és mi az, ami világi vagy testi. És mindezeket Isten tulajdonságai fogják megváltoztatni, vagy létrehozni, vagy kijelenteni számodra, akár a név, hogy névről kapsz kijelentést Istenben, a vérről, a szellemről kapsz kijelentést, vagy Isten igéjéről kapsz kijelentést, igéjéből. Mikor Isten tulajdonságai átjönnek, megérted, meg tud ezeket ragadni, át tud belül alakítani téged. Amikor engeded felszabadulni a lelkedben ezeket, akkor kezd el átalakulni a sorsod. Addig, amíg a lelked nem alakul át, addig a sorsod nem tud átalakulni. Vigyázz arra, hogy ne legyél sekés, ne legyél érzéketlen. Engedd azt, hogy a szellem egy erre jobban érzékeny legyen arra, amit Isten szellem akar neked mondani. Ha kell, lassíts rá. Például azt mondja Ézsaiás 40-ben a próféta, hogy akik az Úrra várnak, azok az erejük megújul. Melyik részük újul meg? Nem önmagában csak a lelkük, hanem először a szellem az, ami megújul. És ekkor jön az létre, hogy szárnyak kellnek, mint a saskesejük. Miért kezd el szállni? Azért kezd el szállni a szellem, mert rögtön érzi, hogy a szelleme a mennyel össze van kapcsolva. Már leszakad a szellemről az az erőtlenség, ernyedtség, fáradtság. Elkezd az ember szelleme mozogni Istenben. Elkezd az ember szelleme egy ilyen teljes ilyen atomreaktorrá válni. Figyelned kell arra, hogy a szellemed milyen állapotban van. A szellemed el van-e ernyedve, le van-e ereszve, mint a lufi? Vagy föl van-e fújva a Szent Szellemtől, az igétől, vagy bizonyos benyomásoktól, Isten tulajdonságaiból, Jézus nevétől, az Atya neveitől, bármilyen dologtól, amiben a Szent Szellem közvetíteni akarja a megújulásodat. Engedd, hogy a szellemed újra fókuszba kerüljön. Engedd, hogy a szellemedben legyen egy állandó, egy ilyen szellemi Isten félelem, hogy most a szellemed milyen állapotban van. A szellemed mihez húz? És ez a szellemi szakértelem, ez a szellemi know-how akkor jön létre, amikor elkezded ezáltal a bizalmadat képíteni. Benned, és aztán majd általad kiépül másokban. Gyertek a János 15-höz velem. János 15. Nem kerülheted meg azt, hogy benned kialakuljanak szellemi szakértelmek. Ez a szakértelem alatt nem azt értem, szakbarbárá válsz, hanem azt értem ez alatt, hogy szellemben meg tudod különböztetni, hogy milyen korszakban vagyunk, a jót a rossztól, önmagaddal kapcsolatban is tudsz analizálni, föl tudod ismerni önmagadban, hogy mi folyik benned, föl tudod ismerni a lépéseidnek a súlyát, a cselekedeteidnek a súlyát, a történéseket az életedben, atmoszférádban, családodban, gyülekezetben, sőt egy nemzet életében is. Ahhoz, hogy tudj növekedni szellemben, ahhoz meg kell látnod azt, hogy maga az Európai Unió hatással van Magyarországra, és az Unió pedig hatással van rád is ezáltal. Meg kell látnod azt, hogy ami történik az Európai Unióban, az hatással vannak a gyülekezetekre is. Kicsikét, hogy bekapcsolod most a híradót, jó? Bekapcsolod, most én le vagyok a híradó. Tehát meg kell látnod azt, hogy ami itt történik Magyarországon, annak pici közel van ahhoz, amit akarnak, általában ki van szolgáltatva ez a magyar nemzet. Ami történik Európai Unióban, szellemi erőknek a munkái, az hat az országra is. Akármennyire Orbán harcot hirdet, tudjuk jól, hogy ezt ágába sincs kijönni belőle, most jön 10.000 milliárd euró vagy forint, nem tudom, de most fog jönni óriási összeg, a következő 4 évre fogják elkölteni. Tehát amit akarok mondani ezzel, hogy neked látnod kell az Unióban, milyen erők működnek. Az az erő működik Magyarországon is. Ezt nem lehet kikerülnöd, és ez hatása van a Krisztus testére. Például az ateizmus, materializmus, vagy a jogrendszer, vagy a neveltetés, vagy a közélet, ezekre mind hatással van az EU fejlődése. Maga a személyes döntéseid is hatással vannak az életedre. A személyes döntéseid. Tehát az, ahogyan döntesz, az is hatással van rád. De hatással van rád az egyház kudarca is. Nem tudsz kijönni az egyházból. Ez az egyház. Nincs más egyház. Ez van. És hatással van rád antibibliai, vak hitek is, amiben te hiszel, vagy, nem, vagy hittél, amiből kijöttél. Nagyon sok embernek nincs valódi hite. Vak hit. Olyan hit, aminek nincs igei alapja. És amikor jön Jézabel szellemének a tanítása, úgy eszik, mint a kacsa a nokedlit. Mert nincs személyes meggyőződés. Úgy élnek, mint egy átlagos világi ember. És mintha ő nem is szellemi ember lenne. Mintha ő rá nem is hatna semmi. Például, amikor te az gazdasági helyzetről beszélünk, te azt mondod, hogy rád semmi nem hat, hát akkor nyisd meg ki a pénztárcádat. És meg fogod látni azt, hogy az a hatás, ami a pénztárcádon van, az az uniót miatt is van. Meg a magyar állam miatt is van, nem csak Isten miatt van. Mert egy olyan közegben élünk. Ahogyan például József, mikor elment, és elkapták, aztán tudjátok, felemeltette Isten kegyelme őt, akkor például ő hatást tudott gyakorolni az egész országra. De úgy tudod hatást gyakorolni, hogy olyan pozícióba került. Ezért fontos az, hogy milyen pozícióban van az egyház. És az egyházban betöltött emberek hiszik-e azt, hogy pozícionálni lehet dolgokat. Nem lesz áttörés a következő 10 évben, ha nem jutunk el a Efézus 1-től az Efézus 6-ig. Rengeteg ember akarta a szellemi erőket megmozgatni és átalakítani. Nem nagyon sikerült. Voltak nagy-nagy sikerek, de utána visszaverődés volt, mert a Jézabel szellemét nem lehet teljesen kiiktatni. Jézabel szellemét csak bizonyos ideig lehet föntartani, addig, amíg az új generáció nem jön létre, a régi generációból, aki szintén megérti ezt a szellemi harcot, és megint vissza tudja verni azt. Szellemi, erkölcsi tekintéllyel. De ezeket a szellemi elveket nem tudjuk most használni, mert föl kell nőni a hitnek, és bele kell látni a szellemvilágba tömegeknek, a gyülekezetekben, akik olyan hit és szeretet által munkálkodó hitben vannak, hogy vissza tudják verni ezeket a dolgokat. Értsd meg, hogy visszatartó erők vannak arra, hogy te ne légy sikeres. És ezek a visszatartó erők nem mindig a te saját életedből jön, hanem harmadik égből, vagy második égből, olyan égből, ahol jelentkeznek ezek az erődítmények. Például Jézabel szelleme, aminek a feladata az a Jelenések könyve alapján, hogy a gyülekezeteket szétverje, és egy hamis prófitai hányadékba vigye bele őket. Ez egy vallásos csaló szellem. Egyébként a Máté 24 második része erről beszél, hogy hamis proféták lesznek, törvénytelenséget fognak hirdetni, és a harmadik, amiről beszél a Máté 24, hogy a szeretet meghidegül. Hogy meghidegüljön a szeretet a gyülekezetekben. Ha egy átlag embert kérdezni keresztényt, és megkérdezni, milyen a gyülekezetet, tele van szeretettel? Nem mondaná azt, hogy igen, tele van szeretettel. Mindenki sérült. Sérült tömegeknek az összegyülekezése. Mindenkinek van valami ambíciója, vagy meg nem élt álma, ami a gyülekezet nem folyósított, vagy nem adott lehetőséget rá. Ez mind egy következmény. Tehát amiben vagy benne, az következményben vagy benne. Neked kell megállítani a dolgokat úgy, mint amikor a dominót elindítják. Egyszer csak valakinek meg kell állítani a dominónak a leborulását. És a mi generációnk még nem kész erre, hitben nem nőtt föl, mert annyi nyavajája van, lelki panasza, pitiáner dolga, hogy nem érti meg, hogy a következő generáció nem fog tudni megújulni. Képmutatóvá és korruptá válnak a gyerekeitek, értsétek meg, ha nem állítjátok meg ezt a folyamatot. A mi feladatunk az, hogy megváltoztassuk a dolgokat. Nem a következő generáció feladata. Gyere ki a régi modelletből, a kisrendűség érzésedből, hagyd abba ezt a nyavajgást. Kezdj el imádkozni, Bibliát olvasni, és átvenni Isten kegyelmét, hogy meg tudj újulni. János 15. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjem. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtöké marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Hetes verszak. Hatos. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik. Mint a szőlővesző, megszárad, egybegyűjtik ezeket, és tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz nektek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Miképpen az atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömöm, és a ti örömötök beteljék. Ámen. Ámen. Azt mondja itt Krisztus, hogy aki ő benne marad, azt terem sok gyümölcsöt. És akik benne vannak, azoknak az imáját hallgatja meg Isten. Nagyon egyszerű, ugye? Tehát ahhoz, hogy tudj növekedni, hinned kell abban, hogy, és meg kell értened azt, hogy a szellemednek és a lelkednek benne kell tartózkodni a Krisztusban. És a Krisztusban lévő emberek kezdenek, vagy úgy fogalmazhatnék, másiken úgy fogalmaz, hogy Krisztuséi, azoknak kell együtt imádkozni, és nem véletlenül mondja Jézus, ha ketten vagy hárman összegyűlnek, mert tudta jól, hogy nagyon nehéz korszak lesz, hogy két embert nehezen tud majd összeállítani, és azt mondani két családnak, hogy egységben imádkozzatok. De azt mondja, ha megtörténik ez, hogy ketten Krisztusban vannak, és ketten összegyűlnek, és imádkoznak, kérjenek bármit, megadatik nékik. Mi a garancia erre az egész imakérésre? Most ne azt nézd, hogy is, hogyha ez meg az meg a Krisztusban dolog. Mert amikor valaki Krisztusban van, az elkezd gyümölcsözni, azt mondja Jézus. Például a héber kultúra úgy gondolkodik az igéről, a dáváról, hogy maga a dávár az nem csak egy szó, hanem tett is, cselekedett. Ezért azt mondja, hogy ahova elérkezik a dávár Isten igé egy ember életében, az lehetetlen, hogy az nem cselekszi meg Isten akaratát. Tehát egyszerűen lehetetlen, ugyanis akkor, ami benne van, az nem az ige. Még egyszer. Tehát olyan nincs, hogy a dávár jön valakihez, az élő Isten kijelentése, és benne marad, de nem cselekszi meg. Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket, maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolatomat megtartjátok, megmaradtok én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az Atyámnak parancsolatait, és megmaradtok az ő szeretetében. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak. Látod? Benned marad az ige. Benned marad a kijelentés. Benned magad Krisztus. Beveszed a szellemedbe azt, amit Isten mondott. A héberek úgy gondolták, hogy ahol a dávár nem jelenik meg cselekedetek formájában az ember életében, az ige, a tett, ott annak az életében hitvány, igétlen, olyan torz dolgok jelentek meg, aminek semmi köze nincs az igéhez. Felolvasom ezt nektek. Azt hiszik sok szolgáló, hogy Jézabel szellemét üvöltve le lehet űzni gyülekezetekről. Figyelj! Ahogyan Jézabel szellemet tanít, az azért tanít, mert máshol. Ahogyan Jézabel működik tanításon keresztül, ugyanúgy tanítani kell vissza, retanítani. Tehát a tanítás űzi ki, töri meg a rossz tanítás. Tehát az igét kell hirdetni egyre elszántabban, a valódi kijelentésbe jövő igét, hogy kimenjen az a szellemi erő. Az Efézus 3-ban odáig megy Pál, hogy meg kell ismertetni az egyháznak a bölcsességet, a fejedelemsége és a hatalmasságokkal. Ahhoz, hogy tudjunk előre haladni, az igére van szükségünk. Nem fogjuk tudni legyőzni az ellenséget, hanem az igén keresztül. És Jézus pont ebben ad nekünk példát Sátánnal szemben, amikor bemegy a pusztába, tudjátok, hogy az élő rémával beszélt. Ott az a szó, hogy élő. Ismertek az igét? Isten beszéde élő. És az élő rémával szólt ellene. Ez ma fontos lesz még. Hogy az élő réma az élő kijelentés, ami neki megy a szellemi erőknek. Nem te mész neki. Nem önmagában az egyház megy, mint nem tudom, milyen üvöltözésekkel neki. Hanem, vagy milyen démonizálunk embereket. Hanem a lényeg az, bár emberekben vannak ezek az erődítmények. Hogy a lényeg az, hogy az ige olyan erővel jöjjön ki, hogy az élő legyen. És az élő kijelentés az, ami megtöri a varázslást, az igézést. Az, ami már átalakított téged. Mert nem tudsz úgy átalakítani embereket, ha te nem alakultál át. Korrupcióval nem lehet tisztává tenni dolgokat. Így van? Nem tudsz átalakítani, a saját fiadat nem tud átalakítani, ha benned van az a rossz gyökér. Először most ki magadat a rossz gyökérből, szakíts ki, hogy át tudj alakítani, mert új plántát kell belé helyezni, de az úr plántát először neked kell megkapnod, hogy erős legyen a szellemed. Hallod, férfiak, legyen erős a szellemed. Több bibliaolvasás. El ne hidd azt, hogy ha megnézel egy tanítást, akkor erősödik a szellemed. Nem, akkor erősödik a szellemed, ha az Isten igére figyelsz, még a tanításban is. Az Isten igére figyelsz, az élő igére. Jézus hogyan győzte le a sátánt? Az élő igével, a Tórából. Három történetet mond el az írás, és a Tórát mondta, de az mind élő volt és kijelentés volt. És mit tudott csinálni a sátán? El tudott csak futni. De erre föl kell nőni. Erre 30 évet szánt Jézus. 30 éven keresztül foglalkozott az igével, hogy amikor majd szembeszáll az ördöggel, mert a királyság ezt hozza, szembeszállást, harcot hoz a királyság. A királyságnak ez a lényeg, hogy uralkodjon. Nagyon sokan azt hiszik, amikor Jézus Krisztus legyőzte a sátánt a Golgotai kereszten, akkor megszűnt a világban a bűn. Nem szűnt meg a világban a bűn. Nem szűnt meg az ördög királysága. Nem szűnt meg a démonok a földön. Nem szűnt meg semmilyen gonoszság a földön. Semmilyen gonoszság nem szűnt meg a földön. A földön ugyanúgy a bűn uralkodik. Nem? Nem ez van? A bűn uralkodik. De Jézus azért jött te benned, hogy te leronsd először magadban, aztán az atmoszférádban a bűnt. A környezetedben. Nagyon sokan úgy élik a szellemi életet, mintha nem is lenne szellemvilág. Mint hogyha nincsenek is démonok. Az életükben nem szabadultak démonoktól. Testvérem, elérkezett a pillanat, hogy szembenéz azzal, hogy ki kell üzni egy pár démont magadból. Tehát nézzük az igét. Mert megint nem ez a lényeg, hogy démonokat űzünk, és majd megváltozunk. Mert nem a démonűzés változtat meg. Figyelj ide, most figyelj, kétszer mondom, hogy a füled hallja. Nem a démonoktól való szabadulás hoz létre valódi szabadulást. Nem a démonoktól való szabadulás szabadít meg téged. Hanem az Isten igének a szabadító ereje, az, abban van a szabadság. Jézus azt mondja, hogy megismeritek az igazságot, és az szabaddá tesz benneteket. Ráadásul folyamatos igeidőben mondja Jézus, hogy folyamatosan szabaddá tesz az ige. Halleluja. Annak ellenére azonban, hogy az izraeliták nem tesznek éles különbséget az ige és a cselekedet között, természetesen ők is ismerik azokat a sokat ígérő igéket, amelyekből azonban nem származik tett. Ilyen esetekben azonban nem az a baj oka, hogy az embereknek csak igéi vannak, amelyeket nem követnek a tettek, hanem hogy igéje rossz, hamis üres, hazug ige, amelyben nincs meg a megvalósulás belső ereje, igazsága, illetve amelynek valamilyen gonosz kihatása van. Tehát azt mondja itt a történet, hogy nem az a baj, hogy dávárod van, igéd van, hanem az, hogyha üres az ige. Nincs ereje, nem hiszel benne, és nem tudod gyökeret ereszteni az ige. Hát hány ember hallgatja az igét a gyülekezetekben a világon, évtizedek óta? Hány ember hallgatja? És azt mondja, neki van igéje. Azt tudjuk létrehozni a közegünkben, a gyülekezetünkben, amit létrehoztunk a szellemünkben. Két lábon járó templomok vagyunk. Amen. Tehát visszatérve Jézusra, azt mondja Jézus, ha az ige benned van, akkor az ige átalakít téged, és amit csak akarsz, az imáidban meg lesz. Tehát most jó értelme vett, mi az, ami átalakít? Az ige. Ha benned marad az ige, garancia az ige mindenre. Figyelj, az ígéreteket a törvény nem negligálta. A törvény. Ugyanúgy Ábrám szövetsége megmaradt, a mózesi szövetség alatt is, dicsőség Istennek. Isten nem azért adta a törvényt, hogy föltartóztassa az ígéreteket. Sőt, Mózes tudta ezt, de most ebben nem megyünk bele. Azt akartam ezzel mondani, Galácia 3-ban viszont azt mondja az ige, hogy az ígéretek a magnak adattak. És két magnak adattak. Az első Ábrahám volt, a második pedig Krisztus. Tehát az ígéretek, azok nem a prédikációban vannak benne, az ígéretek, azok nem a szellemi elvekben vannak önmagában benne, a lényege, ahol van az ígéret, az Krisztus. Mert a Krisztusnak adattak az ígéretek. Maga a Krisztusban van a mag. Ő a mag, dicsőség Istennek. Ezért figyelj, változtass meg a gondolkozásomat és a hozzáállásodat arra, hogy valami jó elvet találsz, és akkor ezt elkezdesz használni. Ugyanis a hit, figyelj rám, gyertek a Róma 10-hez, halleluja, na, most már vonalon vagyok. Róma 10:13. Minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? És mi módon hallanának pedig prédikáció nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen megvan írva, mi szépek a békesség hirdetőinek lábai, akik jókat hirdetnek. De nem minden engedelmeskedtek az evangéliumnak, mert Ézsaiás ezt mondja, Uram, kicsoda hit a mi beszédünknek. Azért a hit hallásból van, hallás pedig Isten igéje által. Amen. És az eredeti fordításban sajnos Károli kihagyta, azért a hit hallásból van, hallás pedig Krisztusról szóló réma. Ahhoz, hogy neked valódi hited legyen, Krisztusból kell kapnod, és Krisztus részéből kell kapnod az beszédén keresztül a szívedben üzenetet. És ne arra figyelj, hogy mi az üzenet csak, hanem hogy Krisztushoz tud kötni. Mert a Krisztusban van az ígéret. Nem az elvekben van az ígéret. Nem egy fogalomban van az ígéret. Gyere velem a János 1-hez. János evangéliuma 1. Nem tudom, miért beszélek erről, de most erről kicsit előrébb haladtam a szolgálatba, de örülj neki, legalább gyorsabban kiúsztad belőlem. János 1. János 1:1. Kezdetben volt az ige volt az Istennél, Isten volt az ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Mi volt kezdetben? Az ige. Mi volt az Istennél? Az ige. És mi volt az ige? Az Isten. Úgy is lehet fogalmazni, kezdetben volt a tett. Mit mondtam? Az ige mit jelent? Tettet is. Szó, tett. Dolog, cselekedet. Mindez jelenti. Mindez jelenti az igét. 11-es verszak. Az övé közé jöve, és az övé nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiává legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Hatalmat kaptunk. 14-es verszak. És az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. Mi lakozott közöttünk? Mi sátorozott eredetiben közöttünk? Az ige. És láttuk az ő dicsőségét. Minek a dicsőségét? Az ige dicsőségét. Amint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Mit láttak? Az Atyának a kifolyását. Aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Mi volt telve kegyelem és igazsággal? Az ige. Amen. Ott a pont. Yes. Az Isten igéje van telve. Mivel van telve? Kegyelemmel és igazsággal. Tehát ahhoz, hogy te neked kegyelmet tudj venni, és igazságosságban tudj járni, megőzultságban, ami a kormányzásnak az alapja, a gerinc, a lényege, ahhoz az kell, hogy az Isten igével közösséged legyen. Mert ha nincs közösséged az igével, nem fogsz tudni kegyelemről kegyelemre menni, igazságról igazságra. Fantasztikus az ige, mert azt mondja, hogy telve van. Ez azt jelenti, hogy mindig elégséges kegyelem, és mindig elég a igazságossága Istennek minden helyzetedben. Megyünk tovább. János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, úgy, mint én. Ez valakiről mondám, aki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. Ez már örökké valóság. Halleluja. És az ő teljességéből vettük mindnyájan kegyelmet és kegyelemért. A teljességéből vettük. Mit mond itt az ige? Hogy kegyelmet kegyelemért. Úgy is lehet fogalmazni, kegyelmet kegyelemre fölhalmozva. Maga az ige behozza a fölhalmozást. Higgy az igében, a Krisztus beszédében, a Krisztus rémájában. Mert a Krisztus fogja behozni számodra az olvasott vagy a prédikált igén keresztül azt, amire neked szükséged van. Amen és amen. Halleluja. Dicsőség Istennek. Belenézek a dolgokba. Abcsel 7-hez gyertek. Megnézzük Izrael dolgait. Hogy Izrael hol bukott el. Azzal kezdtünk, hogy ne a bukásra figyelj, hanem arra, hogy megmaradj az Úrban. Akkor azzal kezdtem utána, hogy Jézabelről, hogy Jézabel tanít, és el akarja ferdíteni az igazságokat, és Jézabel szellemének egy pici oldalát néztem meg. Jézabel feladata az, hogy olyan tanításokat adjon, amiben benne van a méreg. És ahogyan ő tanít, nekünk is tanítani kell. És ezt nem szabad abba hagyni. A lényege a Jézabel szellemének, hogy a prófitai szellemet megoldsa, Illés szellemét. Az Illés szellemének az a feladata, hogy hírnöke legyen Krisztusnak, behozza Krisztus dicsőségét, eljövetelét, annak a várakozását. Ezért jött keresztül János is. Hogy előhírnök legyen, arról a dicsőségről beszéljen, ami jön majd. Jött is. És még egy dolog, hogy Jézabel szelleme azért nagyon veszélyes, hogy ha nem látod az egyházon, hogy milyen szellem működik, őnek ez a feladat, hogy vakságot hozzon. Tehát, hogy vakká teszi az embereket, Jézabel szelleme. Vakká. Vakká teszi az embereket. Szellemi felfogó képességüket megoldja. Nem engedi, hogy lásson az emény. A gyülekezetek tömegei, például amikor egy gyülekezetben csak azt látod, hogy mindenki újjászületett, de nem tud növekedni szellemben. A lehetséges, hogy az a gyülekezet hatalma alatt van Jézabel szellemének. Testvérek, ha te beleülsz ebbe a posványba, mondván azt, hogy ez ilyen az egyház, és igen, nincsenek szellemi nagy hősök, ez van. Ezt ne engedd meg a szívedben és a szellemedben. Ez nem az Úrtól való. A Jézabel szelleme kifárasztja a férfiakat. Most ezt ne azt nézd, most az anyádban van a Jézabel szelleme, most ne azt nézd, hogy feleségedben van a Jézabel szelleme, hanem az egyház fölött lévő dolgokról beszélek most. Vagy a szomszédban, vagy a másik gyülekezetben, és elkezded nézni a másik gyülekezetet. Nem ez a lényeg, hanem te mi alatt vagy? Milyen fejedelem alatt vagy? De erre azt mondod, azt mondja, de nem vagy fejedelem alatt, te Krisztus szelleme alatt vagy. Hát ez azért van, mert nem érted a szellemvilágot. Hogy van ez? Nem érted, hogy behatások vannak családok, gyülekezetek életére vonatkozóan. Behatások. 40 esztendő elteltével megjelenik néki a Sínőhegy pusztájában az Úrnak angyala csüke bokorban tüzes lángjában. Pontos, hogy mikor Isten szelleme valahol jön, akkor mindig Isten kezdeményez, nem az ember kezdeményez. Hallod? Isten kezdeményez. Isten kezdeményez. Nem mi kutatjuk ki Istent. Isten jön el. Ő vonz magához. Ő adja a kegyelmet és az igazságot. Mózes pedig, mikor meglátta, elcsodálkozik a látáson. Mikor pedig oda ment, hogy megszemléje, lőn az Úrnak szava hozzá. Miért hozzá? Az Úrnak az igéje. Dicsőség az Úrnak. Tehát Isten kommunikál. Egyértelműen, érthető módon. Nem úgy, mint egy aberát. Szépen fogalmaztam. Egyértelműen beszél. Mózes pedig, mikor meglátta, elcsodálkozott a látáson. Mikor pedig oda ment, hogy megszemléje, lőn az Úrnak szava hozzá. Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene, Jákob Istene. Köszönni is tud Isten. Mózes pedig megrémülvén nem meré megnézni. Az Úr pedig mondta néki, oldd le a sarodat lábadról, mert a hely, amelyen állsz, szent föld. Miért szent? A transzferencia miatt. Ahol Isten megjelenik, ott az anyag is szenté válik. Mivé teszi a Jézabel az embereket? Paráznává és báványimádóvá. Tisztátalanná. Látván láttam az én népem nyomorúságát, mely Egyiptomban van, az ő fohászkodásokat meghallgattam. Azért szállottam le, hogy őket megszabadítsam, most azért jöjj, elküldelek téged Egyiptomba. Ezt a Mózest, akit megtagadnak, mondván, kitett téged fejedelemmé bíróvá, ezt az Isten fejedelmül és szabadítóul küldi angyal keze által, aki megjelent néki a csipkebokorban. Amen. Mivé? Fejedelemmé. Szabadítóvá. Ugyanerre van elhívva az egyház is. Uralkodóvá és szabadítóvá. Ez az egyháznak a küldetése. Akit Isten szelleme fölruház, és ahova az Isten igéje jön, az mindig fölemel és szabadít. Amen. Ez a küldetésük lényege. Fölemel, és szabadítóká válunk. Fölemel, és szabadít. Fölemel, és szabadít. Királyi pozícióba tesz, és szabadítóvá tesz. Rajtad van a szabadító erő, hogy megszabadíts embereket. Megszabadulj te is a kötelékeidből. Ezt a Mózest, akit megtagadtak. Ezt hozzá ki őket csodákat, ezt hozta ki őket csodákat, és jeleket tévén Egyiptomnak földjében, a veres tengeren és a pusztában 40 esztendeig. Ez a Mózes, aki az Izrael fiainak ezt mondotta, prófétát támaszt néktek az Úr, a ti istenetek, a ti atyátok fiai közül, mint engem, azt hallgassátok. Ez dupla profécia. Beszél magáról, és beszél Krisztusról. Mit támasztott? Prófétát. Amen. Tehát mi kell még ahhoz, hogy áttörés jöjjön egy generáció életében? Prófétaság szelleme. Prófétai szellem. Pontosan Jézabel ezt nem bírja elviselni, amikor a prófétai szellem megjelenik. Miért? Mert tudja, hogy áttörés van. Hihetetlenbeli gyülekezetben is gyanítom, hogy áttörés volt. Odaszántak voltak, keresték az Urat, ott volt az Úr jelenléte. Egyszer csak pedig szép lassan beszivárogtak a jézabeli egyedek. És átalakították a gyülekezetet. A prófétai szó azt jelenti a görögben, ugye, hogy előre beszél valaki. Tehát jövőt mond, a bekövetkezendőket megjelenti. A héber más oldalról közelíti meg a prófétai szót, de ami fontos most, hogy előre beszél, tehát olyan dolgokat beszél a próféta, ami a jövőből van. Megjelenti a bekövetkezendőket. A Szent Szellem ereje által. És Jézabel is ugyanezért jön létre az egyházban, hogy ezt meghamisítsa. Hogy ne legyen reménységed, ne legyen reménységünk, ne legyen hitünk abban, ami fog jönni az Úrtól. Egy harc is kell ahhoz, hogy átvedd a jövődet. Egy harc. A szellemvilága szemben. Még nincs vége a sztorinak, egyre zaftosabb lesz. Ez az, aki ott van a gyülekezetben, a pusztában, a Sínai hegyen vele beszélő angyallal, és a mi atyáinkkal, aki élő igéket vön, hogy nékünk adja. Amen. Mit hoz? Élő igét. Ki hozta az élő igét? A Mózes. Az angyalon keresztül. Krisztuson keresztül. Élő igét hozott. Mondd velem együtt. Élő ige. Miért él az ige? Mert a természet felettiből van. Azért, mert mennyei üzenet van benne. Azért, mert a szellemi élet van benne. Azért, mert az igének a töltete az a mennyből való. Azért él. Mi kellett még ahhoz, hogy Mózes elkezdje a pályafutását? Élő ige. Szabadítás, fejedelemség. Aztán pedig élő ige. Prófétai szó. Azt mondta magáról, úgy, mint Krisztus, úgy fogok szolgálni. Prófétát támaszt közöttetek. És most 39-es. Akinek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszították magukat a szívükben Egyiptom felé fordulának. Na, ez egy szellemi elv. Akkor történt a Geller Izrael életében, amikor az élő igét utasították el. Nem önmagában az aranyborjúnál. Előtte. Az élő igénél. Itt többet is mond az ige. Nem akartak engedni, az első. Tehát nem akartak hallgatni. Az engedelmességre kétfajta szó van. Van alávetett engedelmesség, mikor valaki valakinek a tekintélye alatt van. Van egy másik fajta engedelmesség a görögben, amikor arról beszél, hogy valaki azért engedelmes, mert rá akar hallgatni arra a dologra. Előtte a szívében, a motivációjában már benne van az, hogy én azért fogok hallgatni, mert én engedelmes akarok lenni. Nem azért akarok hallgatni, hogy információhoz jussak, hanem mert engedelmeskedni akarok. Ez egy másfajta hallgatás. Sokan olvassák a Bibliát. Kevés emberhez szól az ige. Sokan olvassák a Bibliát. Kevés embert alakít át a Biblia. Miért? Mert nem engedelmesen hallgat. Nem azért hallgat, hogy engedelmeskedjen. Fordítsd meg. Ne azért engedelmeskedjél, hogy halljál. Azért halljál, hogy engedelmeskedjél. Először hallj, hogy tudj engedelmeskedni. Akinek nem akartak engedni, nem akartak hallani a mi atyáink, hanem eltaszíták maguktól, és szívükben Egyiptom felé fordultak. Hol történt a fordulat? Nem lehet megváltoztatni egy generációt, ha a szívüket nem éled el. A jelek és a csodák befolyásolhatják kívülről őket. De belül az élő ige változtatni. Azt mondod, hát erre mutassak példát. Hát pont Mózes életében láttuk. Hogy nem lehetett csodákkal megváltoztatni őket. Ezt mondják Áronnak. Na most figyelj. Egyiptom felé fordult. Tehát az, amikor az ige nem jön, az nem hoz fordulatot. Amikor az ige nem jön, az nem hoz a szívben fordulatot. Egyedül az ige hoz fordulatot a szívben. Ha befordul a szív jó irányba, az jó irányba fog menni. Ha nem fordítja be az ige a szívet, az rossz irányba fog menni is. Visszafelé megy a szív. Ez egy szellemi törvényszerűség. Hova ment a szívük? Vissza Egyiptomba. Így van, értitek? Visszamegy Egyiptomba. Ezért bármekkora szintig eljuthat szellemben, ha a következő fordulópontnál az élő ige újra nem indítja be a fordulatot a szívedbe, vissza fog fordulni a tudatalattit a régibe. Mert testben élünk. Testben élünk, és a test vissza tud fordítani. Van egy szent háromság és a szellemvilág. A szellemet Krisztusban van, Krisztusé. És ezt a szellemedet és a Krisztussal való kapcsolatot, ezt ébren kell tartanod. Ez olyan, mint amikor én egyesülök az étellel, amit megeszek, és fontos, hogy benne maradjon az étel. Ezért kell rendszeresen Krisztust fogyasztani. A lélek megszentelődés alatt van, a test pedig meg van feszítve. És a világkorszak kísértése azért van, hogy ezt a szellemi hármasságot felülírja. A tisztátalan szellemvilág pedig úgy jött létre, hogy amikor az ember szelleme nyitott, és kettős lelket tart fenn, ezt Jakab beszél erről. Azaz nem újul meg a lélek. Az igen nem változtatja meg a megújult tudatot, megtévesztett a tudatalatti, és az fog uralkodni előbb vagy utóbb. Mert föl fog jönni az, ami nem alakult át benned. Ez a tudattalan részed. Erre azt mondod, mi az, hogy tudattalan? Mindaz, amiben nincs mennyi kijelentés, az a része tudatlan. Tudatlan vagy ott. Ezért kell az élő ige, hogy a tudattalan részeket átalakítsa Isten. Figyelj, ez akkor jön, megbántanak téged. És egyszer nem tudsz megbocsájtani. Azért, mert a tudattalan részeidben nincs ott a kijelentés, és nincs meggyógyulva az a részed. Vagy nem kapod meg azt a pozíciót valahol, mondjuk a munkahelyeden, és fölháborodsz, és kész vagy, és tajtékozol. Azért, mert nem értetted meg azt, hogy a szellemi felemelkedésnek mik az elvei. Tudattalan vagy, tudattalan. És ha tudattalan az egyház, tudattalan része fog uralkodni. Mert a tudattalan részünk is uralkodik. Mert mindig az győz, ami erősebb benned. Erre azt mondod, hogy mondjak erre még tisztább dolgokat. Amikor a meg nem újult elméd irányít, akkor is irányítás alatt vagy. Mert lény vagy, aki irányítva van a lélekből. De és ha nem újul meg az elméd, akkor az a részed uralkodik. És az a részed állandóan felül kerekedik a szellemeden a kijelentésem. Akár mekkora mélységű kijelentést kaphatsz a pénzről, bármiről. Ha a tudattalan részed, azaz a kijelentés nélküli szellemi felfogó részed nem nincs megújulva, föl fogja, át fogja írni, szabályozni fogja az életedet. Ez olyan az, mint amikor például felülsz egy vonatra, és megveszed a jegyedet, kifizeted, és hiába ülsz fel a vonatra, a vonat mindig arra fog menni, amerre nem a te akarsz menni. Hiába hallgatod a prédikációt, a vonat mégis másfelé megy. Azért, mert nem alakít át a hallott dolog. Jakab azt mondja, míg a lélekre is hatással kell lenni a beoltott igének, ami megtartja a lelkünket. A pszichébe be kell menni az igének. Hogy átalakítsa az ige az életedet. Ha nem emlékedsz az igén, nem fogsz átalakulni. Ha 10 éve nem emlékedsz, azért vagy ilyen állapotban. Mert önmagában az, ha nekem van hitem, vagy bárkinek, és ráteszi a kezedet, meggyógyulhatsz fizikailag, de nem leszel más ember. 40-es verszak. Ezt mondván Áronnak, tehát amikor megtörténik az engedetlenség, azaz nem akar az ember az élő igére figyelni, megtörténik az, hogy visszafordul a szív, azaz elindul az a fordulat, aminek nem kéne bejönnie. Ezért van az, hogy a szellemi erőket nem szabad megtörni azoknak a személyeknek, akik nincsenek fordulat alatt, jó fordulat alatt. Mert ahhoz, hogy le tudj győzni szellemi erőket, belül erősebbnek kell lenni, mint a szellemi erő. Ugyanígy van az átokkal kapcsolatban is. Ha van anyagi átok az életeden, akkor fogod tudni megtörni az anyagi átkot, vagy akkor tudja az ige fölülírni az átkot, ha belül az áldás, amit látsz az igéből, erősebb benned, mint amiben eddig hittél. Erre még egy ilyen összefüggés. Amikor olyan születsz, a szellemed új természeted és teremtés kap, de az értelmed nincs megújítva. Ezek a korlátok. A meg nem újult részek azok, ahol szabályok vannak. Szabályok. Ezeket nem tud fölírni. Megy, mész, önkívületlenül. Megbánt a feleséged, és már tudja a feleséged, amikor meg vagy bántva, milyen vagy. Hát ő ilyen mormog ilyenkor. Hát ő ilyen üvöltöző ilyenkor. Ő ilyen befordult ilyenkor. De az a baj, hogy már 101 éves, ahogy szoktam mondani, keresztény vagy, és most már ez a mormogiból át kell menni mennyeibe. Ha te eltérsz attól, amiben hittél a bűnös állapotodban, mindenki ilyen hitrendszerrel jön. Mindenki hitrendszerrel jön a megtéréskor. Az életed, a lélek és a szív arra van programozva, hogy visszahozzon ebbe a földi dimenzióba, azaz a földi rendszerbe. Nem tudsz a földi rendszertől a világi gondolkozásmódból kiszakadni, ha belül nem szakadsz ki. Mit látunk? Mit látunk? Élő igét nem vett, és mit csinált az egész nép? 2 millió ember. Elkezdett visszafordulni. Tangóztak. Tam, 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 tam. Erre mentek. Tam, és elkezdtek erre menni. Öntudatlanul. Ezt nem direkt csinálták csak önmagában. Ez elindult a lavina. Olyan lavina elindult, nem lehet megállítani. És csak ment a lavina. Hogy kezdődött a lavina? Hogy nem akartak élő igével kapcsolódni. És mindnyájan láthatatlan korlátozó tényezőkkel jöttünk, de Isten el akarja mozdítani ezeket a korlátokat. Ehhez be kell juttatni a szívedbe az igét. Be kell menni a szívbe. Ha a szívbe bejut az ige, onnantól kezdve Isten garantálja, hogy átalakulsz. Csak jusson be az ige a szívbe. És borjúképet azt mondja, és mondd a Áronnak, csinálj nekünk isteneket, akik előttünk járnak. Figyelj, ez is egy tipikus szívállapot. Előttünk jár. A szív szolgálni akar. A meg nem újult szív szolgálnia kell. Miért? Mert a bűn behozza a szolgalelkűséget. És a szolgalelkűség alapja a bűn. Mert a bűn nem valami, az egy szellemi valóság. És a szellemi valóságban bele van programozva az Ádám bűnébe a szolgaság. És ez azért van beleprogramozva az ördögtől a bűnbe ez a szolgaság, mert te nem arra, hogy elhív, hogy szolga legyél, hanem hogy uralkodó, mert Ádám és Éva arra volt elhívva, hogy uralkodjon. De a bűn miatt visszacsúszott az ember, földnek az uralma alatt legyen, verejtékkel keresse a pénzt, és verejtékkel keresse meg a betevőt, illetve a többi átok. Tehát le van korlátozva a bűn miatt az ember, de nem erre vagyunk elhívva. Ádám és Éva a Éden kertjében, Isten jelenlétében voltak, egy kis földi mennyországban éltek. Ott volt Isten jelenléte. És ami őket is kiszabadította ebből a földi mennyországból, összeért a menny az Isten lába, Ádám vállával, tehát ez az állapot, ez az igének való engedetlenség. Mert volt egy szellemi elv, ne egyél. Arról a fáról. Egyél a másikról. Tehát maga az, hogy az élő igével nem volt a közösségbe, ez vitte őket ki onnan. Most persze ezt lehet aztán lázadás, bármi lehet fogni. De a lényeg, hogy Isten megmondta, hogy hogyan lesznek sikeresek. Hogy szolgáljunk. Istenek jöjjenek be, hogy szolgáljunk. Maga a szív szolgálni akar. Ezért mondja Róma 8-ban Pál, nem a szolgaság szellemét vettük, és nem a félelem szellemét, hanem a fiúság szellemét vettük. Maga a szolgaság is démonikus. Maga az, hogy valaki szolgálni akar csak a világon, önmagában a bűnnek, a világnak, vagy nem tudom milyen karriernek, vagy nem tudom milyen hedonizmusnak, ez is démonikus. Mert azt mondja ott a Róma 8-ban Pál, hogy szolgáltak a félelemnek, vagy szolgálnak a szolgálatnak. Egy szellem. Ez egy szellem a szolgaság. Emlékeztek Lábánra? Lábán 20 évig szolgált. Pedig Ábrám áldása volt rajta. Mert nem értette meg, hogy az Ábrám áldása hogyan tud bejönni az életébe. Nem Isten akarata volt, hogy 20 évig Lábánnál szolgáljon. Nem az Isten áldása volt, és nem Isten akarata volt. Ő vitte bele az ő szíve ebbe a szolgalelkűségbe. Sőt, ő mondta ki, hogy 7 évig fog szolgálni a lányért. Aztán meg Lábán becsapta. Aztán meg akarta ölni Lábán. De Isten kegyelme rajta volt. De ami fontos, hogy nem fog tudni az Ábrám áldása bejönni és átalakítani téged, ha nem törsz ki a szolgalelkűségből. De a szolgalelkűségből nem tudsz kitörni, csak a Szent Szellem által, hogy veszed az élő igét. Róma 8:14. Mert akiket Isten szelleme vezet, azok Isten fiai. Mert nem kaptátok a szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atyám. Amen. Két szellemről beszél itt. Melyik az a két szellem? A szolgaság és a másik? A félelem. A félelem. Nem figyelsz. A szolgaság és a félelem. A bűnnek van két ilyen szellemi erődítménye, amit le kell, hogy rombolni a szívedben. A félelem, félelem alapú kereszténység, és a szolgaság alapú kereszténység. Félelem alapú kereszténység, és szolgált alapú kereszténység. Az már, ha fiúságból szolgálsz, az más mentalitás. De most erről nem térünk ki. Ez benne van a bűn által a lélek öntudatába. Az énbe. Benne van. És ezt kell átkódolni a Szent Szellemben. Változtatni. Irányítani. Elmozdítani ezt a két erőt. Ez démon. Démonikus. A szolgalelkűség is, és a félelemlelkűség is. Mondok erre egy példát. Amikor emberek évek után is félnek az atyától. Ezek démonikus dolgok. Amikor egy embert azt látod, hogy nem tud kialakulni benne egy ilyen szellemi nemesség alkata, hanem mindenki tényleg azt csinál bele, amit akar. Ez a mindegy, hogy van. A lényeg az, hogy túléljünk. A férfiaknál nem tud kialakulni egy karakter, egy erős karakter. Érzed rajta, hogy nincs benne az a magabiztosság. De ez a magabiztosságot nem testből értem, ne értsetek félre, hanem a Szent Szellem fiúság tudatából jövő fiús. Hogy én ki vagyok Krisztusban. Ha most gondold ezt el, hogy örökös vagy, Isten fia vagy, és mégis úgy érzed magad, hogy te vagy az utolsó senki a világegyetemben. Hát ezt el kell gondolkodni, hogy tényleg a Szent Szellemtől van-e benned. Ez az életérzés, hogy te vagy a senki. Nem? Nem? Vagy hülyeséget mondok? Menjünk vissza a Apcsán 7-hez. Menjen elénk valami Isten, vagy Istenek, előttünk járjanak, mert ez a Mózes, aki minket Egyiptom földjéből kihozott, nem tudjuk, mi történt ő vele. Tehát megtörténik az, hogy Mózes fönn van Isten jelenlétében, és kapja a világ egyik leghatalmasabb kijelentését. A mennyből meglát dolgot, hogy néz ki a menny. Egy az egyben le fogja hozni a mennyet, ezek meg nem tudnak várni. Na és pontosan ez a mai egyház problémája, hogy mielőtt még jönne az élő igés, a mennyi minta, ő neki, hogy mondjam, tehát ez megelőzi a mennyi mintát. És ami megelőzi a mennyi mintát, egyébként elmondom azt, hogy Isten nem ilyen gruppokba dolgozik. Ilyen nagyon kedves, jó illatú, jó akaratú, jó illatú emberek, akik nagyon-nagyon szeretik a hajléktalanokat, nagyon szeretik a hívőket, nagyon szeretik a pogányokat, az alkoholistákat, az anonimokat, a nem tudom kiket, nagyon szeretnek. Nem? Isten emberekben dolgozik. Hogy jön az Isten egy emberben, akkor az egy embert akar megáldani először, és utána akar csoportokat megáldani. Tehát individuumokban gondolkodik Isten. Individuumokban. És jön ez az Áron gyerek, aki el van hívva a papságra, azt mondan Áronnak, csinálj nekünk isteneket, és borjúképet 41 csinálának azokban a napokban, áldozatot vittek a bálványnak, gyönyörködnek a kezeik csinálmányaiban. Gyönyörködtek a kezeik csinálmányaiban. Na, ez a legkomolyabb dolog, amikor a szív gyönyörködik abban, amiben tévelyek a szív. És most elérkeztünk a lényeghez. Isten pedig elfordult, és adta őket, hogy szolgálnak, minek szolgáltak. Figyelj! Mondjuk együtt. Ég seregének. Amint megvan írva a próféták könyvében. Vajon áldozati barmokat és áldozatokat hoztatok én nékem 40 esztendeig a pusztában, Izrael háza? Sőt, inkább hordoztátok a Molok sátorát, a ti isteneteknek, Remfának csillagát, képeket, amelyeket csináltatok, hogy azokat imádjatok, elviszlek azért titeket a Babilonon túl. Idáig. 44-es még felolvasom, csak érdekességképpen. A bizonyságnak sátora, ami atyáinknak volt a pusztában, amint parancsolta az Úr, aki mondotta Mózesnek, hogy azt arra a mintára csinálj, amelyet látott vala. Ámen, idáig. És közben pedig Mózesnél ott van a mennyi minta. És figyelj, az ég seregének kezdtek el szolgálni. A királyság azért fantasztikus Jézus üzenetében, mert mi nem értjük, de a zsidók akkor értették, hogy ők le voltak uralva az ég fejedelmeitől. És a sátán uralma alá került Salamon után Izrael. És ezt ők értették. Hogyha eljön a királyság, felszabadulunk a sátán terrorja alól. És felszabadulunk az ég seregének az uralma alól. Maga a héber nyelvben nincs kozmosz szó. Menny van, meg ég van. Egek. Menny, meg egek. És ez azért nagyon fontos, mert a menny előttük azt is jelenti, hogy a második ég. Tehát hogy gondolkodnak? Vagy mennyből jönnek a dolgok, vagy mennyből jönnek a dolgok. Érted, mit akarok mondani? Vagy a mennyei valóságból, a Krisztusból, az atyától, vagy a második égből. Tehát ő náluk megjelenik az ég fejedelmeinek a dolga. Azért beszélek ma erről. Hogy meg tud érteni azt, hogy Mózesék a generációja nem csak azért esett el a pusztába, mert ők nem akartak bemenni. És volt 10 kém, aki azt mondta, ez még nem jó. Az egész mögött egy szellemi erő volt. Most nem nevezem meg, hogy milyen szellem. Nem ez a lényeg. Hanem azt mondja a Szentírás, hogy az ég fejedelmeinek kezdtek el engedelmeskedni. Tehát azt mondod, hogy Lajos, hát az Ószövetség, a törvénykorszak, nincs is törvény. Gyere velem a Korintusi levélhez. És át fogunk venni egy pár dolgot a Korintusi levélben, át fogunk futni, hogy még jobban mutassam azt, hogy egy keresztény gyülekezetben mi folyhat. Korintusi gyülekezeten keresztül. Arra akarlak ma buzdítani és bátorítani. Hogy szabadulj föl arra, hogy szellemben tudj mozogni. Hogy ne csak azért imádkozz, hogy a ruhádon a gomb megújuljon, és legyen pénzed arra, hogy fölkössz egy új gombot, hanem azért is tudj imádkozni, hogy legyél behatással az égnek, az uralmának, behatással a Magyarországon fölött uralkodó erőknek, meg az egyházban lévő megtévesztésnek. És hogyha fogadás van az igére, az azért van, mert az ige már feláztatta a talajt. Az ige tesz bennünket érzékenyé. Az ige tesz, nyitja ki a szívet. Az ige tágítja a szívet. Az ige teszi, lehetőségképpen adja meg, hogy még többet tudj befogadni. Mert az igét áldja meg benned Isten. Nem téged áld meg. Az igét áldja meg benned Isten. Arra jön az eső, az ígére. És amikor a nyitott a szív kapuja, akkor bejön az értés. Hallod? Az első az értés. Ebből át kell mennie ennek tudássá, és itt most nem információ alapú tudásról beszélek, hanem megértett dolgoknak a tudása. És ezt a harmadik lépésben meg alkalmaznod kell. Tehát fogsz egy kijelentést az igéből, és amikor, hogyha az két vagy három bizonyságra, meg barátaid bizonyságára megáll, akkor abban meg kell gyökerezni, hogy az a te tudásod, a mennyi dolgokról. És ha mennyi dolog tudássá válik, például újjá vagy születve, akkor azt alkalmaznod kell, vagy megigazulás. Ha azt nem alkalmazod, tehát a hitnek nincs cselekedete, akkor meg fog állni a hitnek a működése. Mert mi a hit? Pontosan ez, hogy bejön a megértés, az tudássá válik, és aztán pedig az alkalmazod. Na most, a megkeményedettségettől függ az, hogy mennyire látsz. Ha a szívedet kinyitod és összetöröd, hogy lássál, akkor látni fogsz. Mert Isten így hozta létre a világegyetemet, hogy az alázatos szívűt fölemeli. Amen. Most át fogunk nézni több igét, nem fogunk sokat elmékedni rajta, csak átviszlek egy utazáson, azon, hogy egy ég fejedelmének az uralma alá kerül egy népcsoport, hogy az hogyan jelenik meg az új szövetségben. 2 Korintus 2.11. Végig a 2 Korintuson fogunk végigmenni. Ez egy szaladás lesz, de hogyha te akarsz erről elmékedni, ez egy nagyon izgalmas téma, írd föl az igéket, és otthon elmékedj rajta, mert ha nem elmékedsz az igéken, nem jön be az áldás az életedben. Mert a szívednek bent forognia kell az igének, hogy bejöjjön az áldás. 2.11. Ott vagytok? Mert jól ismerjük az ő szándékait. 10. verszakot, hogy jobban értsétek. Akinek pedig megbocsáttatok valamit, én is, mert ha én is megbocsáttattam valamit, ha valakinek megbocsáttattam, ti értetek cselekedtem Krisztus színe előtt, hogy meg ne csaljon minket a sátán. Mert jól ismerjük az ő szándékait. Tehát az első dolog, amit letisztázunk, hogy Pál azt mondja, hogy jól ismeri a sátánnak a szándékát, és maga a gyülekezet többes számban ismeri a sátánnak a gondolkozás módját. Tehát ismeri a sátánnak a szellemi fölfogó képességét. Tehát ismeri a sátánnak a logikáját, hogy hogyan dolgozik. Ezért bocsájt meg, mert tudja, hogyha nem bocsájt meg, hogyan lesz olyanná, mint a sátán. 3.14, biztos a 13-tól. Azt mondja, és nem miként Mózes, aki leplet borított az orcájára, hogy ne lássák Izrael fé az elmulandónak végét. De megtompultak az ő elmék, ez Izrael, mert ugyanaz a lepel mind a mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál felfedetlenül, mivel hogy Krisztusban tűnik el. Meg van tompulva miük? A szellemi fölfogó képességük, az elméjük meg van tompulva. Tehát megkeményedett a szív. A megkeményedett szívnél nincs leleplezés. Ott van egy lepel. Tehát nem csak a sátánnál van ilyen szándék, hanem az emberi szívben is lehet ilyen szándék. Mert az emberre vonatkoztatja itt az igét. Mert megtompultak az ő elmék. És ugyanígy ezt a szót használta, ez az elmére, a sátánra vonatkozóra Pál. Értitek az összefüggést? Tehát embernek a szíve ugyanúgy meg tud tompulni, mint az ördög szíve. Van egy jó hírem, hogy mi soha nem, az ember, nem ez a soha szó, nem jó, de mi úgy vagyunk megteremtve, hogy mindig helyre tudunk állni. Persze vannak olyan dolgok, amiket nem lehet túlhúzni. De mi nem olyanok vagyunk, mint Lucifer, vagy az angyalai, akikre nincs kegyelem. Az ember, akármennyire gonosz, Isten mégis mindig helyre tudja állítani. De viszont ez a sátáni tulajdonság, hogy megtompul az ember elméje, tehát a szíve, a felfogó képessége köves lesz, ez ugyanúgy a kihívottakra is vonatkozik. 4-4. 2 Korintus 4-4. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, leplezett, megint lepel. Azoknak leplezett, akik elvesznek. Akik benne világ istene. Melyik isten? Tehát ez egy fejedelem. Világkorszak szelleme. Megvakította a hitetlenek elméjét. Miért? Elméjét. Hogy ne lássák Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Tehát a világiakban mi van megkeményítve? Az az elme. Hogy ne lássanak. Ezért kell imádkozni minden összejövetele előtt, Uram, nyisd meg az elménket, hogy lássunk. Vedd le a leplet rólunk, hogy lássunk. Tehát most már láttuk először a sátánnál, láttuk Izraelnél, és láttuk a világnál. Hogy a világ fölött nem csak önmagában egy hitetlenség van, hanem egy fejedelem, ami hozza a hitetlenséget. Ami hozza a leplet, hogy ne lássanak. Korintus 10. Ugyanitt 2 Korintus 10. 3-tól. Ez a háború. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Háborúzunk. Mert ami háborunk, fegyverei, látod, erről beszélek ma. Nem testiek, látod, háború. Mondanám háború. Háborúba viszlek benneteket. Háború. Azt mondja, a mi vitézkedésünk, ami háborunk fegyverei nem testiek. Tehát van a háborúban fegyvered. Erősek az Istennek erősségek lerontására. Hallod? Erősségek lerontására. Tehát erősebb dolgok, mint mi. De az Isten fegyverén keresztül leronthatjuk. És mi az? Mert a mi vitézkedésünk fegyverei testiek. Lerontván okoskodásokat, látod, okoskodás, na itt van, látod? Megint minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett. Fogjul ejtvédni minden gondolatot megint, hogy engedelmeskedjenek Krisztusnak. Készen állván megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyst teljessé lesz a ti engedelmességetek. Amen. Most a második részben nem foglalkozunk ez az engedelmesség meg a megbüntetéssel kapcsolatban, de itt kikhez van írva Pál levele? Kiket szólít meg? Melyik gyülekezet? A korintusi gyülekezetet. Tehát a korintusi gyülekezetben ott volt az elméjükben a magaslat. Hoppá, első volt a sátán. A második a zsidóság. A harmadik a világ. A negyedik a korintusi gyülekezet. A hívők. És maga az erődítményeket le kell rombolni. És ez hol van? A szívben. Tehát ugyanúgy kell lerombolni az erődítményeket, ahogyan ki kell üzni egy démon. Mert az erődítményből gondolkozol, beszélsz, analizálsz, összeteszel, és az irányít. Az erődítmény. Nézzük meg, mi az erődítmény. Egyébként, mielőtt még mondanám, hogy az erődítmény, azért, ha a fiúszt megszabadít titeket, mondja Jánosban az Isten igéje, 8-ban, ez jelen időben van. Ha a fiú megszabadít jelenben, valósággal szabadok lesztek a jövő időben. Tehát az erődítményekkel jössz be a világból, és ezek az erődítményeket folyamatosan rombolja le az ige, ha engeded az élő ige. Persze a Szent Szellem is, de a fontos az, hogy az igét kenje föl benned a Szent Szellem. Az első arra a tényre vonatkozik, amikor a hit által belépünk Isten országába, akkor a fiú megszabadított bennünket, miként a bűn karmai közül, az örökkévaló haláltól, és nevünk föl van írva az élet könyvében. De a második része, hogy valósággal szabadok lesztek, ez arra mutat, hogy az üdvösségünknek van egy jelenlegi dimenziója, érted? Ami a megtérésünk és a földi pályánk, vagy a testi halálunk közötti években kell kialakulnia. Ez a mi életünk, itt a földi pályánk. És a megtéréskor ez egy jövőbeli tapasztalat még számunkra, még nem vagyunk szabadok, ezt a folyamatot megszentelődésnek nevezzük. Tehát ez az, amikor te egyre szabadabbá válsz, egyre jobban megszentelődsz. Ez a megszentelődésnek a lényege, hogy Istenévé válsz, dicsőség az Úrnak. Isten akaratával szemben álló gondolkozási minta, ideológia vagy magatartás. Mit mondott ez? Igen. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett. Tehát maga az, ami a szívben van benne, képzeld el, az azért van betéve, hogy Isten ellen emeltessen. Döbbenetes. Benned van egy elem, amit ki kell szabadítani, amiből ki kell szabadítani a szívedet, ami tudatosan Isten ellen megy. Ezt mondja Pál. A másik, amit mond, reménytelenséggel áthatott észjárás, amely megváltoztathatatlanként fogadtatja el velünk az olyan helyzeteket, amelyekről tudjuk, hogy ellentétesek Isten akaratával. Olyan dolog, amiről tudod, hogy az megvan írva az igében, és egyszerűen nem bírod elhinni. Olvasod, felfogod, tudod is, és azt mondod, igen, tudom. Na ez az erődítmény, ami meggátolja a hitet, mert egy hitrendszer. Hitrendszer. Anyád, apádnak is volt hitrendszere. És azokat kell lerombolni a szívben, mert az, amikor újjászülettél, az még benned maradt. Na most befolyásos övezeteket hoz létre az életedben, a családodban, a gyülekezetünkben. Sok kis meg nem újult ember itt ül. És mindenki mondja maga okosságát. És vannak olyan területek, ami erődítményből beszél. Érted? És hogyha egy pásztor, egy szolgáló ezzel hozzászokik, hát ő az erődítményes Józsi. Hát igen, ő az Isten ellenes Tamás. Ő az ideológikus Robi. Na most, hogyha hozzászoksz ehhez, te is démonizálódsz. Érted? Mert ő gondolatai meg akar győzni téged, és végül azt befolyás alá visz az ő gondolkozás módja alá. Mikor például két ilyen meg nem újult elmélyű ember csinál vállalkozást. Kérdezd ezt el. És hozza a maga örökségét. Láttatok már ilyet a vállalkozók életében? Keresztények között, hogy volt háború? Miért? Hát ezért. Hát így van a mentalitás miatt. Nem változott meg a belső identitásuk. Mert az erődítmény identitást hoz. Az erődítmény azt a hitrendszert mutatja, aki vagy. De az nem az vagy. Ezért kell a fiúságnak uralkodnia, hogy a fiúság fölül tudjon kerekedni, és egy új szabályrendszert hozzon be a félelem és a szolgaság szelleme helyett. Hogy miért alakulnak ilyen szolgalelkű gyülekezetek? Miért lehet fölépíteni ezt sztálini rendszereket? De ezért. Mert nem érte a fiúságot. Nincs identitása. Mi adja az identitását a gyülekezet? Kihúzott a gyülekezetet alól, összeömlik. Menjünk tovább. 11.3. Ugyanitt. 2 Korintus 11.3. Vajha elszenvednétek tőlem egy kevés balgatagságot, sőt, szenvedjetek el engem. Mert isteni buzgósággal buzgok, értetek, hisz elegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsak a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, aként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak Krisztus iránt való egyenességtől. Mert hogyan az, aki jő, más Jézus prédikál, akit nem prédikáltunk, más szellemet vesztek, amit nem vettetek, más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek. Azt mondja, és most megint két szemét hoz be a mintákkal kapcsolatban, Ádámot és Évát. Tehát Ádám és Évának is a fölfogó képessége meg volt romolva. Tehát volt az első, ugye, átnéztük a sátánt. A sátán megromlott, ezért tudta megrontani Ádámot és Évát. Ha te megengeded azt, hogy Isten fölhúzzon, föl fog húzni. Engedelmesség. Ha megengeded, hogy egy ember, egy testi ember lehúzzon, akkor le fogsz menni. Arra a szintre. Ez rajtad múlik. Mózes megkapta a mennyi mintát. Ádám és Éva megkapta a mennyi mintát. Megkapta a feladatot, hogy uralkodjon. Nemrég hallgattam Dereket, és ő is ugyanezt mondja, hogy akkor érti meg valaki magát, hogy ő kicsoda Krisztusban, ha megérti Ádám és Éva elhívását. A sátán melyik szintre húzta le Évát és Ádámot ezáltal? Ahol ő van. Ahol ő van. És mit olvastunk a Korintusban? Félek azonban, miként a kígyó a maga álnokságával megcsalta. Mi a megcsaltatás? Lehúzni egy szintre. Mi Jézabel miért jön? Hogy átváltoztasson olyan képre, amiben ő dolgozik. Ezért nincs az egyházban helyes önkép. Helyes identitás. Erő a férfiakon. Mert Jézabel szelleme leuralta a férfiakat. Nem? Nem így van? Kapis? Figyeljetek ide! A szellemi megújulást szellemi tényezők alapozzák meg. A szellemi tényezőket viszont az Isten igéje fogja hozni, üzenni. Kivéve, ha valakinek kívülről jelenése van Istenből. És azt mondja az ige, hogy félek azonban, hogy amik itt a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Tehát hogyan jön be a romlás az ember életében belül? Óriási. És azt mondja, hogy két dolog, két szemét említ, a gyülekezetet és Ádámot és Évát. És ugyanúgy, ahogy az Ádám és Éva bukott, úgy buktatja el a korintusi gyülekezetet, ha nem figyel oda a korintusi gyülekezet. Hála az Úrnak, hogy megépültek Titusnak a bátorítására és pásztorlására. Pálnak a tanítását először nem vették be. Na, mi fontos? Megértened? Hogy itt most már ott tartunk az utolsó, ez az utolsó ige a Korintusban, itt hoztam nektek, hogy megint az elme megújulása, hogy bemegy az ember szívébe, megnyitja a szív kapuját a gyülekezet, és olyanná válik, mint Ádám és Éva bukottá. És hogyan jött be ez a megrontás? Más Jézus, más szellem, más evangélium. 4 Mózes 14:30. Hogyha nem mondom el neked, hogy vannak szellemi behatások is az egyházban, akkor te egy ilyen önkárosztató, bigot emberré válsz, mert azt hiszed, hogy csak az egyház azért van ilyen állapotban, mert hülyék a keresztények. Nem ezért van ilyen állapotban az egyház, mert van egy sátáni erő, ami fogva tartja, és aminek a feladata az, hogy elbuktasson minden keresztényt. Felébredés. Csörög az óra. Ébredj föl. Van ördög is. Nem csak Isten. A ti fiaitok pedig, mint a pásztorok, bújdosnak a pusztában 40 esztendeig. Bújdosás. Bújdosás. Megfélemledés. Szolgaság. Bújdosás. Ez az elutasítottság. 40 esztendeig bújdosnak. Viselik a ti paraználkodásaitoknak büntetését, amíg le megemésztetnek a ti holttesteitek a pusztában. Mit mond itt az ige? Paráznaság. A Septuaginta pornéja szót használja, ez a szexuális erkölcstelenség. Azt mondja itt az ige, ez egy korrajz, Héber korrajz, a zsidó profécia ez. Az történt Izraelben, hogy nem a hit termékenyítette meg a szívüket, hanem egy tisztátalan, szentségtelen gondolkozási minta. Értsd meg, a szíved kétfajta módon tud megtermékenyülni. Vagy az igén keresztül, vagy egy tisztátalan igén keresztül. Tisztátalan beszéden keresztül. Mi volt ez a tisztátalan beszéd? A 10 atya beszéde. Az a 10 ember 2 millió embert manipulált le. 10 ember 2 millió embert manipulált le. Hol volt az erősség? A 10 emberben. Azt mondja Jézus, ha nem jön el, ha kiűzöm a démonokat, akkor kétső kívül elérkezett hozzátok Istennek az országa. És utána azt mondja, az erős emberről beszél. Ez a jövő heti témában lesz majd erről szó, hogy az erős embert kell mindig megtalálni, ami emberben van benne. Az erős ember. És az erős ember tömegeket tud manipulálni. Mindjárt felolvasok a végül Churchill meg a Hitlerrel kapcsolatban egy rövid gondolatot. Azt mondja itt az ige, hogy a paráznaság bűne volt, a szellemi paráznaság bűne volt Izrael élete. Miről beszéltem Jézabellel az elején? Szellemi paráznaság. Típus, hiba, mint a hiba típus. És figyelj, amikor ezek elestek, akkor azt mondták 14-esben, minnyáján zúgolódtak Mózes ellen, Áron ellen Izrael fiai, ki ellen? Mózes és Áron ellen. Mi közük volt Mózesnek és Áronnak az egész kánaáni sztorihoz? Semmi. Nekik Isten mondta, hogy menjenek át Kánaánba. Nem így volt? Mi az első a szívnek egy gonosz állapot, amikor az élő igét nem fogadja be, de ki van választva az élő igére? Vádlás, bűnbak! Vádlás, bűnbak! Bűnbakot keres a meg nem újult elme mindig. Külső bűnbakot. Az egyházzal van a gond, anyámmal van a gond, a jó édes anyáddal van a gond, a gyurcsánnyal van a gond, a nem tudom kivel van a gond, a földművelőssel van a gond, az országa van a gond, a éggel van a gond, Istenem van, bűnbak. Ez az első, bűnbak. Tehát azt mondja, bűnbak. Ki a bűnbak? A felkent személyek. És innen jön aztán a következő, tehát egyre mélyebben beleássák magukat a földbe. Tehát ez ilyen, ez egy gyűrű. Ez egy tragédia. Mi zúgolódtak Mózes és Áron ellen. A zúgolódás azt jelenti, hogy mormogtak. Azt mondták az egész gyülekezet. Mit látsz a gyülekezetekben? Csak zúgolódást. Mit látsz? Szakadásokat, megosztásokat, kapcsolatokban, pásztorok között, stb. Mert a 10 kém dumája megy. Nincs, aki lát. Látja a jövőt. Az örökké valóságot. Lepel. Azt mondja, Első a bűnbak. A második, mondanékik az egész gyülekezet. Vaj, ha meghaltunk volna Egyiptom földjén. A halál szellemének a behívása. A halál behívása. Az élet helyett. Mi volt Egyiptomban? Halál kultusz. Mifelé fordult a szívük? Ott már majdnem bementek az ígéret földjére. Na, ez az átok, hogy már majdnem bemegy valaki, és nem tud bemenni. A halál. A hitetlenség, halál gondolata, halál szelleme. Következő. Ebben a pusztában vaj, ha meghalnánk. Mert miért is visz be minket az Úr arra a földre? És fegyver miatt halljunk meg. Isten, mint gyilkos. Feleségünk, kicsinyeink prédára legyenek? Ez a jövőkép, rossz jövőkép. Rossz jövőkép. Nincs hit, hogy a család, vagy a családot is Isten felemeli. Amikor egy férfiban nincs jövőkép, a családra is kiárad. Nem jobb volna énékünk visszatérnünk Egyiptomba? Jobb Egyiptomba, jobb, mint hogy bemennék Kánaánba. Azért, mert a 10 ember azt mondta, hogy az olyanok vagyunk az ő szemeikben, mint a sáskák. Ezért a 10 embernek a hamis képe, az elméjének a meg nem újulása 2 millió embert manipulált le, azért, mert ez a víziót párosította a fejedelmeknek az ereje. Tehát amikor, ezt zárásul mondom, ez lehet, hogy furcsa lesz. Tehát az, hogyha valamit, Isten munkáját meglátja a sátán, ott akadályt, befolyásoló tényezőt, föntartó erőt akar hozni, hogy ne tudjon megvalósulni. És ki volt az a 10... Lelőttem. Ki volt az a... kik voltak azok a személyek, akiket ki kellett pécizni az ördögnek? A 10 kémet. Mert tudta jól, ha a 10 vezetőt, a 10 atyát meghinti, beinjekciózza ezzel az önértékelés zavaros gonosz képpel, 2 millió ember tud manipulálni. Az erős ember ki volt? Az a 10. Az a 10 ember volt az erős ember. És mi volt a lényege, hogy a 10 ember paráznává lett? Szellemi paráznává. Besült a hamis látás a szívébe, a hamis kép, látták a jót, azt mondják, két dolgot mondtak, tudjátok. Jó az a föld, kívánatos a gyümölcs. Megmondja, látja, áthozza, mégse tud megváltozni. Az ébredéseknek ezért van óriási nagy, ezért buknak bele az ébredések. Mert a lendület nem tartja meg az ébredést. A látás tartja meg. Látás nélkül elvadul a nép. És mit kell látniuk? Az élő igét, Krisztus rémáját. Mi honnan jön a, mit mondtam ma a Róma 10-ben, honnan jön a hit? Krisztusról szóló, Krisztusból jövő réma, amit meghallunk, és abból jesz a hit. Amikor Lót bemegy Szodomába, és gyötri az igaz lelkét, Péter tanúsítja. Látja, mi folyik a szeme előtt. De egyszerűen hiába van pozícióba a világban, ő maga nem tudja magát pozícióba emelni. És testvérek, egyszerűen értsétek meg, hogy arra van elhívva az egyház, hogy a lehetetlennel szembenézzen. És a lehetséges behozza a lehetetlenbe. De amikor lótként ülünk bármilyen jó pozícióba a munkahelyen, vagy bármilyen munkahelyen ülünk, és azt hisszük, hogy most már pozícióba kerültünk, mert megkeressük azt az összeget, és végre van a munkahelyünk, ez nem belül nem fog fölemelni bennünket, és nem tud kiemelni Szodomából. Értsd meg! Még egy elvet, jó? Engedjétek meg így a 10 kémmel kapcsolatban. A látás veszélyei. A romlás akkor jön, ha rossz a útvezetés, tehát a vezetés. És a látás látása az nem egyenlő az úton járással. Látta a 10 kém azt, ahova vezette őket az út? Úton voltak? Igen. De a látás nem változtatta meg őket. És ne csak be magadat, azért, mert hallasz prédikációt, látsz dolgot az igéből, azon járni kell. Látni és járni abban. Ez a nehéz. Ez a nehéz. A következő dolog pedig, nem elég beszélgetni Istennel, hanem mély ismeretbe kell menni Istennel. Tehát ez a randevúzás, ez az ismerkedés este, ezt át kell alakítani egy mély ismerethez. A látás ugyanúgy magaslattá válhat, mint más erődítmény. Minden isteni dolgot, akár az érckígyót is báványelmelték. Emlékeztek rá? Nézték az érszkígyót, és egyszer meggyógyultak tőle. Emlékeztek rá a pusztában? Más helyen meg azt jelenti ki az ige, hogy báványoznánk az érszkígyót. Mi volt az érszkígyó jelentősége? A látás. Ha az Úrra néznek, akkor meggyógyulnak. Másik helyen mi történt? Bávány imádtak, ugyanabból. Ha a lélek megragadja a kijelentést, és a szellem a szívbe nem jut be, minden báványága. Olvasol egy jó könyvet, és az, ami tegnap működött, az nem biztos, hogy ma fog működni nálad. Mert bedobtál egy nagyobb összeget, és egy fillér sem maradt benned, zsebedbe, és egyszerűen Isten megáldott következő hétre. De az nem jelenti, hogy minden héten dob bele azt az összeget, mert lehet, Isten nem úgy akar megáldani a következő hétre. Amen. Cserépedényben vagyunk, és ez azért van cserépedényben, hogy a dicsőség az Úr életben. Egyszerűen elkezdődik egy friss kijelentés, lehet, hogy ma kaptál egy kijelentést. Egy picike kis ér, és az át tud törni hegyeket, arrébb tud vinni.